2,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Szent István Rádióban.
Ismételten a békéért való cselekvése és a párbeszéd előmozdítására szólított fel a közel-keleti események kapcsán 14. Leó pápa, amikor kedden a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt újságírói kérdésekre válaszolt. Imádkozzunk a békéért, munkálkodjunk a békéért, és hogy kevesebb gyűlölet legyen, a gyűlölet egyre csak növekszik a világban, fogalmazott a szentatya. Miközben a közel-keleten sokasodnak a támadások, a világban pedig egyre nő a félelem és a feszültség, a béke célkitűzésének elérésére buzdított a pápa, és arra, hogy valóban törekedjünk a párbeszéd előmozdítására, és fegyverek nélkül keressünk megoldást a problémákra. Megvan az olajunk, de az orosz elnök azt mondta, az nem az ő dolga, hogyan jut el hozzánk, mondta a korábbi telefonbeszélgetés részleteiről Orbán Viktor az ATV műsorában. Vlagyimir Putyinnak megvannak a céljai, és amíg azokat nem éri el, nem fejezi be az ukrajnai háborút, ismertett a miniszterelnök. Az ukrán követelést erőből le kell verni, arcátlan és pimasz reakciónak tartom, amit tesznek, fogalmazott a kormányfő, aki szerint vannak ugyan stratégiai tartalékaink, de az ukrán és iráni helyzet miatt az infláció magasabb lesz, a benzin drágább, ami nem tesz jót a kormánynak. Mint ismert, január vége óta nem jön kőolaj Ukrajnán keresztül, a barátság vezetéken át. Sajtóhírek szerint Putyin felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat. Ezek miatt az ügyek miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter személyesen is Moszkvába utazott az orosz elnökhöz. A közel-keleti konfliktus miatt emelkedett a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon, mondta a miniszterelnök a védelmi tanácsülése után. Orbán Viktor emellett arról is beszélt, minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet. A szlovák áramszállító vállalat felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal. Robert Fico szlovák miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy már nem fognak segítséget nyújtani Ukrajnának az elektromos hálózat stabilizálásában. A magyar MOL és a szlovák Slovnaft az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságán jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalatot. A Janafot a monopol helyzettel való visszaéléssel vádolják az árak miatt. Biztonsági okokra hivatkozva Ukrajna elutasította a barátság kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, írta meg a Financial Times. A brit lap cikkében az is áll, hogy egy magasrangú uniós diplomata szerint Ukrajna öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség légvédelmi rendszerei lelőttek egy iráni rakétát, amely a NATO tagállam Törökország felé tartott. A török külügyminiszter felszólította a teheráni vezetést, hogy kerülje el a konfliktus tovább terjedését. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szerint eljött a veszély, ekkora nő a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell. Több mint 471 ezer magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe, közölt a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila elmondta, március 18-áig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették ezt meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges. Végül az időjárásról. A pára és ködfolytok feloszlása után majd derült lesz az ég kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 15 fok körül alakul. híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Március 5-én, csütörtökön, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Ezekben a percekben a mi földrészünkön ezer és ezer szentmis áldozatot mutatnak be neked, mennyei Atya. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltárra, mint áldozatot, melyet alázattal neked felajánlok. Igen, oda helyezem a paténára magam. Egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt, családomat, honfitársaimat, és mindazokat, kik magukat imáimba ajánlották. Minden jóság Istene, szenteld meg áldozati ajándékomat, és vele együtt szentelj meg engem is. Ez szép mai napon. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól, ezúttal Szénai Szent Katalintól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A lélek nem képes szeretet nélkül élni. Szükséges, hogy szeressen valakit, valamit, mert ez a szeretet alkotása. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Adorjánok és Adriánok ünneplik névnapjukat. És a mai nap a Néprajzi Múzeum napja is, hiszen 1872-ben a mai napon nevezték ki igazgatójává Szántusz Jánost. Műsorunk folytatásában most szíves figyelmükbe ajánlom, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd a folytatásban hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, és a várható időjárással is ejtek részletesen néhány szót. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk József Attila Reménytelenül című versét Jordán Tamás előadásában a Napverse című kis műsorunkban. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első csütörtöki szentmisét közvetítünk. Ezt követően visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után pedig a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Páter Szegi Ernő karmelitáról beszél nekünk, arról a karmelita férfiről, aki az életszentség útját járta. Ezt követően Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és a napimája is elhangzik, valamint néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval is jelentkezünk, 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a Szent István Rádió csütörtök kora reggeli műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Simon Rékával, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház gyermek-onkohematológiai és csontvelőtranszplantációs osztályvezetőjével beszélget a leukémiáról Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Egy orvosban nincs olyan érzés, amikor mondjuk a gyerekének, most maradjunk a lábfájásnál, mondta, hogy ha fáj mindkét lába, az ugye gyanús. Mondjuk az ön gyerekének, ha a lába megfájult, nem jutott eszébe, hogy úristen?
De persze, tehát, hogy akkor ugye inkább anyuka vagyok, mint orvos, de...
Hát azért mégis egy olyan háttértudással, amivel nem minden anyuka rendelkezik.
De hogy én próbálok mindig racionális lenni, és... akkor mindig így le tudtam magamba szűrni, hogy jó, más baja nincsen, más nem látok rajta, persze, akkor semmi gond, akkor növekedési fájdalom is, akkor nem kell ezzel foglalkozni. És a másik nagyon fontos dolog, hogy ezt az orvoslásba is, ezt a racionalitást meg kell tudni tartani. Tehát van olyan gyerek, akiről sajnos az elején látjuk, hogy nem fogjuk tudni meggyógyítani. Olyan genetikai eltérése van, olyan előre haladott stádiumba jött, hogy akármit csinálhatok vele, persze mindent megpróbálunk, mert tényleg mindent megpróbálunk, akármilyen külföldi kezelést megpróbálunk neki elintézni, amit Magyarországon nem elérhető. De, vajon
de ezt a szülőnek megmondják?
Az elején megmondjuk, hogy nagyon kicsik a túlélési esélyei. Azt nem mondjuk, hogy biztosan, mert ilyet nem mondhatunk. Tehát az első felvilágosítás azt mondjuk, hogy ez nagyon nehéz, nem tudjuk, hogy mi lesz a kimenetele, de hogy most nagyon rossz helyzetben vagyunk. Ez az elsődleges szerintem, amit a szülőnek mondani kell. Aztán utána, akiről tudjuk, hogy jó eséllyel meg fogjuk tudni gyógyítani, azt persze elmondjuk rögtön, hogy szerintünk ezzel nem lesz gond, és akkor ez menni fog, de hogy a szülőket is vezetni kell. Ezért van az, hogyha bárkinél bármilyen rosszabbodás van, vagy bármi van, azt is közölni kell, hogy a szülő mindig tisztában legyen azzal a helyzettel, hogy éppen most milyen helyzetben vannak, és hogyha egy idő után látjuk, hogy ez nem fog működni, akkor igenis ott a pszichológus, és akkor elindítjuk a hospice irányában ezt az egész dolgot, a hospice ellátás irányában, és ezt a szülővel is közöljük, és hogyha nagy a gyermek, akkor sajnos vele is közölni kell, mert hogy tudnia kell, mert van, amikor ez jó, hogyha a gyerek tudja, mert ő is lezárja, tehát emlékeket készít magáról, vagy naplót ír, ez fontos dolog, hogy erre felkészítsük a szülőt is, és a gyermeket is.
De az eredeti kérdésem ugye az volt, kicsit elkanyarodtunk, hogy mint orvosra, mint emberre, mint édesanyára, hogyan hat egy gyermek halál? Emlékszik például a legelső esetre?
Persze, hogy nem emlékeznék. Én akkor ugye 24 éves voltam, amikor elkezdtem dolgozni, és rá fél évre veszítettünk el egy 14 éves nagylány, gyakorlatilag 10 év volt ugye közöttünk, egy mieloid leukémiás nagylány volt, aki gyakorlatilag az elejétől kezdve nem tudtuk remisszióba hozni, ami azt jelenti, hogy a leukémiás sejteket csak így átmenetileg tudtuk kiölni belőle, állandóan visszatért bármilyen kezelés ellenére is, és persze, hogy nekem halt meg az én ügyeletemben, az úgy nehéz volt. Tehát az első haláleset pláne úgy, hogy én bejártam hozzá társashozni, meg kártyáztunk együtt, meg nem tudom, tehát hogy akkor tényleg úgy egymáshoz nőttünk, minden nap én viziteltem, és az úgy elsőre elég nehéz volt, az úgy fejbe kólintott ez a dolog. Akkor utána el is mentem egy hét szabadságra, aztán úgy át kellett ezt, hogy jó-jó-jóba vagyunk, de azért muszáj egy minimális távolságot tartani, hogy érzelmileg ne engedje annyira közel magához az ember.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Simon Rékával, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház gyermek-onkohematológiai és csontvelő transzplantációs osztályvezetőjével beszélgetett a leukémiáról, Bítót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Titokban, hogy suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek, velém költözött, ahogy néztél rám, én éreztem, egyszer beléd szeretek. Hogy amit kiváltasz, az túl ismeretlen. Magamban néztem, és most már értem, hogy nekem te, neked én az egyetlen.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A 3-as főúton Miskolcon a Pesti úton a Futó utca kereszteződésében csatornáznak. A 181-es kilométernél a belső sávot és a balra kanyarodó sávot is lezárták. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák kezdődtek. A 2-es és 7-es kilométer között munkaidőben jelzőrök irányítanak a félpályás lezárásnál. A 25-ös főúton Egerben, a 2. Rákóczi-Ferenc utcában, a Kővágó tér közelében a főút alatti ivóvíz házi bekötését végzik. A 17-es kilométernél az Eger-Felnémet városrész felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Szentdomonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. Mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között félpályás korlátozást vezettek be. Az aktuális munkaterületnél napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 38-as főúton Rakamaz és Nyírtelek között kiavítják a burkolat hibáit. A 18-as és 19-es kilométerek között jelzőrök irányítják az egy sávon irányonként váltakozva haladó forgalmat. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, azaz március 7-én szombaton este 10 órától, március 8-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy március 2-án 0 órától a 7-es, Euro 3-as vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt. Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény majd csak júliusra és augusztusra vonatkozik. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma a ködfoltok és a rétegfelhőzet feloszlását követően általában napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, de délután az északkeleti megyék fölé magasabb szintű felhőzet is érkezhet. Csapadék nem lesz. Az északias szél csak az északkeleti tájakon lehet olykor élénk. Délutánra általában 14 és 17 fok közé melegszik fel a levegő. Orvosmeteorológia jelentésként elmondható, hogy nincs fronthatás felettünk, de azért a napi hőmérséklet ingadozáshoz érzékenyeknél okozhat fejfájást, vérnyomás ingadozást, keringési panaszokat vagy fokozott fáradékonyságot. Az idősek és a szív- és érrendszeri betegek különösen érzékenyek lehetnek a gyors melegedésre. A napos idő miatt a déli órákban már mérsékelt UV-terhelés is előfordulhat, ami fényérzékenyeknél migrént provokálhat, szemirritációt okozhat, és a tavaszi időszakban a szervezet számára még idézőjeles szokatlan terhelést is jelenthet. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak itt a Szent István Rádióban. Feeling ill, it's like an aching feeling.
motion up in my body, body. Channeling motion up in my body, body. Somebody tell me where is the party, party. Somebody tell me where is the party, party. Channeling motion up in my body, body. Channeling motion up in my body, body. Somebody tell me where is the party, party. Somebody tell me where is the party.
Napverse.
Az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér. Szétnéz merengve, és okos fejével biccent. Nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejszel suhanás játszik a nyárfa levelén. A semmi ágán ül szívem. Kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szeliden, és nézik, nézik a csillagok.
József Attila Reménytelenül című versét Jordán Tamás előadásában hallották. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz. 1912-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötetem, A szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. Tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 1927-ben tért haza Budapestre, 1930-ban pedig belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 1934 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványtól 1935-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötetem 1936-ban jelent meg Nagyon fáj címmel, ám ez sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balaton szárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben pedig posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. A közösségen és a szereteten keresztül építhetjük Krisztus egyházát. 14. Leó spanyol szemináriumi küldöttségekhez. Szemléljük a természet feletti valóságot. Leó pápa üzenete. Az oratóriumok létfontosságúak a fiatalok számára az elszigeteltség leküzdésében.
Leó pápa katekézise. A közösségen és a szereteten keresztül építhetjük Krisztus egyházát. Nem létezik ideális és tiszta, a földtől elszakított egyház, csak Krisztus egyetlen egyháza, mely megtestesült a történelemben. A Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúció elemzését folytatva, a szerdai általános audiencián a pápa az egyház kettős dimenziójáról, emberi és isteni természetéről fejtette ki gondolatait. Az első alkalommal a nagybőti lelki gyakorlat előtt, hamvazó szerdán az egyház fogalmáról volt szó. A látható és a spirituális valóság egyaránt jelen van az egyházban, melyek harmonikusan kiegészítik egymást. Az egyház életszentsége abban áll, hogy Krisztus lakik benne, és továbbra is odajándékozza magát tagjai kicsinységén és törékenységén keresztül. Ezt a folytonos csodát szemlélve értjük meg Isten módszerét. Teremtményei gyengeségén keresztül teszi láthatóvá magát, mutatkozik meg és cselekszik.
Oggi proseguiamo il nostro approfondimento sulla Costituzione conciliare Lumen Gentium, Costituzione dogmatica sulla Chiesa.
Kedves testvérek, folytatjuk a Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció elmélyítését, mely az egyházról szóló dogmatikus konstitúció, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. Az első fejezetben, ahol arra keresik a választ elsősorban, mi is az egyház, úgy írják le, mint összetett valóságot. Miben áll ez az összetettség? Valaki felelhetné erre, hogy összetett, vagyis nehezen megmagyarázható. Vagy azt, hogy azért összetett, mert egy 2000 éves intézmény, ami eltér minden más társadalmi vagy vallási csoportosulástól. A latin nyelvben azonban a compositus jól megszerkesztettet jelent, vagyis egy adott valóságon belül különféle aspektusok egyberendezését. Ezért állapíthatja meg a Lumen Gentium, hogy egy jól szerkesztett szervezet az egyház, amelyben együtt él az emberi és az isteni dimenzió, elválasztás és zűrzavar nélkül. Az első dimenzió azonnal érzékelhető, amennyiben az egyház olyan emberek közössége, akik osztoznak a keresztény lét örömeiben és fáradozásaiban, annak minden előnyével és hátrányával, hirdetve az evangéliumot, és Krisztus jelenlétének tanúiként, aki elkísér minket az élet útján. Emellett azonban az egyháznak van isteni dimenziója is, mutatott rá a pápa. Ez nem tagjainak az ideális tökéletességében, vagy spirituális felsőbbrendűségében áll, hanem abban a tényben, hogy az egyházat Istennek az emberre vonatkozó szeretetterve hozta létre, mely Krisztusban valósult meg.
La Chiesa perciò è allo stesso tempo comunità terrena e corpo mistico di Cristo.
Az egyház így egyszerre földi közösség és Krisztus misztikus teste, látható gyülekezet és spirituális misztérium, a történelemben jelenlévő valóság és az ég felé zarándokoló nép. Az emberi és az isteni természet harmonikusan kiegészíti egymást, egyik sem kerekedik felül a másikon. Az egyház tehát ebben az ellentmondásban él, az emberi és az isteni valóság együttesében, mely befogadja a bűnös embert és Isten felé vezeti őt. A Lumen Gentium ennek illusztrálására Krisztus életére mutat rá. Aki csak találkozott Jézussal Palesztina utcáin, megtapasztalta emberségét, megismerte szemét, kezét, hangját. Követőit éppen elfogadó tekintete, áldó keze, felszabadító és gyógyító szavai fogták meg. A tanítványok ugyanakkor őt követve megnyíltak az Istennel való találkozás előtt. Krisztus teste ugyanis, arca, gesztusa és szavai láthatóan jelenítik meg a láthatatlan Istent. Jézus valóságának fényében visszatérhetünk most az egyházhoz, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. Amikor közelről nézzük az egyházat, fölfedezzük benne az emberi dimenziót, ami konkrét személyekből áll, akik olykor megmutatják az evangélium szépségét, máskor meg küszködnek és hibáznak, mint mindenki. Mindazonáltal éppen tagjai és a földi korlátok által mutatja meg Krisztus jelenlétét és üdvözítő működését. Ahogy 16. Benedek mondta, nem áll szemben egymással az evangélium és az intézmény. Sőt, az egyházi struktúrák éppen korunk evangéliumának megvalósításához és konkrét megjelenítéséhez kellenek. Nem létezik egy ideális és tiszta, a földtől elszakított egyház, csak Krisztus egyetlen egyháza, mely megtestesült a történelemben. Az egyház életszentségének titka ez. Krisztus lakik benne, és továbbra is odajándékozza magát tagjai kicsinységén és törékenységén keresztül. Ezt a folytonos csodát szemlélve értjük meg Isten módszerét.
Egli si rende visibile attraverso la debolezza delle creature, continuando a manifestarsi e ad agire.
Teremtményei gyengességén keresztül teszi láthatóvá magát, mutatkozik meg és cselekszik. Ferenc pápa ezért az Evangélii Gaudiumban mindenkit arra buzdít, hogy vegye le saruját a másik szent földje előtt. Ez tesz minket ma is képessé arra, hogy építsük az egyházat. Nem csak látható formáinak szervezésével, hanem annak a lelki építménynek az emelésével, ami Krisztus teste, a közöttünk lévő közösségen és szereteten keresztül. A szeretet ugyanis állandóan megteremti a feltámadott jelenlétét. Leó pápa Szent Ágostont idézve zárta szerdai katekézisét. Csak a szeretet győz le mindent, anélkül a dolgok nem érnek semmit. Akárhol jelen van a szeretet, mindent magához vonz.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa beszéde a spanyol szeminaristákhoz. Szemléljük a természet feletti valóságot. Négy különféle spanyol szemináriumi küldöttséget fogadott Leó pápa múlt szombaton délelőtt a Kelemen teremben. Alcalá, Toledo, valamint Katalónia és Cartagena egyházmegyeközi szemináriumának előjárói és diákjai szülei kíséretében összesen 407 személy töltötték meg a nagy kiagatási termet, akikhez fordulva a Szentatya a bensőséges ima kapcsolat fontosságát hangsúlyozta. A szeminárium mindig a remény jele az egyház számára, ezért az együttlét veletek igazi örömforrás számomra. Kezdte beszédét Leó pápa, majd egy olyan szempontot ajánlott megfontolásra, amely csendesen minden más alapját képezi, ez pedig a valóság természet feletti szemlélése. Ha ez nem tudatosul bennünk, és magától értetődőnek veszük, könnyen elsikadhat az egész. Figyelmeztetett, és Chesterton egyik szellemes mondására utalt a pápa. Vegyétek el a természet felettit, és nem a természeteset fogjátok találni, hanem a természet elleneset. Az ember nem arra teremtetett, hogy önmagába zárkózva éljen, hanem élő kapcsolatban Istennel. Amikor ez a kapcsolat elhomályosul vagy meggyengül, az élet belülről kezd szétesni. Természetellenes nem csak az, ami botrányos, mert ehhez elég Isten nélkül élni a mindennapi életben, peremre szorítva őt a döntéseinkben. Ha ez érvényes minden keresztényre, akkor különösen is azokra, akik a papságra készülődnek. Mi lehetne természetellenesebb egy olyan szeminaristánál vagy papnál, aki ugyan Istenről otthonosan beszél, de belül úgy él, mintha jelenléte csak a szavak szintjén létezne, nem pedig az élet mélyén. Semmi sem lenne veszélyesebb, mint megszokni Isten dolgait anélkül, hogy általa élnénk. Ezért végső soron minden az Istennel való élő és konkrét kapcsolattal kezdődik, és benne maradt fenn, aki bár érdemtelenül, de kiválasztott minket. A természet feletti szemlélése nem azt jelenti, hogy elmenekülünk a valóság elől, hanem azt, hogy megtanuljuk felismerni Isten működését a mindennapok konkrét eseményeiben. Ez egy olyan látásmód, amelyet nem lehet rögtönözni, vagy másra átruházni, hanem az élet hétköznapi körülményei között lehet megtanulni és gyakorolni. Éppen ezért, ha a természetfeletti látás ennyire kulcsfontosságú a keresztény életben, akkor még inkább az azok számára, akik in persona Christi, azaz Krisztus személyében cselekednek. Éppen ezért a szemináriumi képzés kezdetétől fogva különös gonddal kell védeni, mert ez az az elv, amely egységet ad minden másnak, szögezte le Leó pápa. Ennek a valóságra irányuló hívő lelkületi tekintetnek a mindennapos, konkrét életdöntéseinkben kell megnyilvánulnia, különben még az alapvetően jó gyakorlatok is, mint például a tanulás, az ima, a közösségi élet, belsőleg üressé és torzá válhatnak, elfajulhatnak. Egy egyszerű és bevált módja ennek a hívő tekintetnek a fenntartására az Isten jelenlétének a begyakorlása, amely ébren tartja a szívet és állandóan feléje irányítja az életet. A Szentírás ezt az igazságot egy egyszerű képpel fejezi ki az első Zsoltárban, amikor az igaz embert úgy írja le, mint vízparti fát, amely idejében megtermi gyümölcsét és levele nem hervad el. Nem azért termékeny, mert nincsenek nehézségei, hanem azért, mert ott mélyen gyökeret eresztett. A szél, a tél, a szárazság vagy a meccés mind hozzátartozik növekedéséhez, de sem vihar, sem szárazság nem pusztítja el, ha gyökerei mélyek és közel vannak a forráshoz. Ugyanakkor a Szentírás maga elismeri a fügefa ellentmondását, amely a gondoskodás ellenére sem terem gyümölcsöt. Azt mondják, hogy a fák állva halnak meg, egyenesen maradnak, megőrzik a külső látszatot, de belül már elszáradnak. Valami hasonló történhet meg egy szeminarista kispap életében, és később egy pap életében is, amikor a termőképességet összekeverik a tevékenység intenzitásával, vagy a formára irányuló pusztán külsőleges gondoskodással. A lelki élet nem azáltal terem gyümölcsöt, amit lát, hanem ami mélyen Istenben gyökerezik. Ha ezt a gyökeret elhanyagoljuk, minden kiszárad belülről, még végül csendben, talpon állva hal meg. Végső soron a természet feletti tekintet a papi hivatás legegyszerűbb és legmeghatározóbb aspektusából fakad. A mesterrel való együttlétből. Jézus arra hívta azokat, akiket kiválasztott, hogy vele legyenek. Az egész papképzésnek ez az alapja. Vele maradni és hagyni, hogy belülről formálódjanak. Lássuk Istent cselekedni, és ismerjük fel, hogyan munkálkodik a saját életében és az ő népe életében. Ezért, bár az emberi erőforrások, a pszichológia és a képzési eszközök értékesek és szükségesek, mégsem helyettesíthetik ezt a gyakorlatot. Ennek az útnak az igazi főszereplője a Szentlélek, aki formálja a szívet, megtanít minket válaszolni a kegyelemre, és gyümölcsöző életet készít elő az egyház szolgálatára. Minden most kezdődik, a mindennapok közönséges dolgaiban, ahol mindenki eldönti, hogy az Úrral marad, vagy a saját erejéből igyekszik fenntartania magát. kedves gyermekeim, szólt közvetlenül Leó pápa a spanyol szeminaristánkhoz. Az egyház nevében köszönöm nagy lelkűségeteket, hogy az Úr követését választottátok. Tegyétek ezt mindig annak bizonyosságában, hogy nem egyedül jártok. Krisztus megelőz benneteket, a boldogságos Szűz Mária elkísért titeket, és az egész egyház támogat benneteket imáival. Végül szeretnék köszönetet mondani minden itt jelenlévő családnak is. Erre a bizonyosságra hagyatkozva békével és hűséggel haladjatok tovább, az Úr áldjon meg benneteket. Köszönöm. Zárta beszédét a Szent Atya a négy spanyol szeminárium növendékeihez és szüleihez.
Leó pápa üzenete. Az oratóriumok létfontosságúak a fiatalok számára az elszigeteltség leküzdésében. Az olasz-svájci határtól mindössze 8 kilométerre fekvő kis lombard városban, Olgiate Comescóban, a régi San Giovanni Bosco oratórium hamvaira helyezett alapkő szilárdsága ezen intézmények vitalitásának jele, amelyek elengedhetetlenek az egyház és az egész társadalom életéhez. Ezek olyan helyek, amelyek arra hivatottak, hogy hiteles kötelékeket építsenek, amelyek képesek legyőzni korunk elszigeteltségét, kiváltképpen a fiatalok körében. 14. Leó pápa üzenetében jó kívánságait fejezte ki a szalézi rend alapítójáról elnevezett új oratórium alapkövének letétele alkalmából, amelyre március 1-én vasárnap Oscar Cantoni bíboros Como püspökének jelenlétében került sor. A Szent Hippolytos és Szent Cassianus templom mellett épül az új ifjúsági központ. Flávio Crosta atyához, a plébánoshoz intézett üzenetében a pápa reményét fejezte ki, hogy az oratórium az igazi emberi testvériség és keresztényképzés tereit kínálja majd. A pap vasárnapi beszédében emlékeztetett arra, hogy a fiatalok számára nem elég, ha értékelik őket. Tudniuk kell, hogy szeretik őket. Az alapkő letétele egyben egy hosszú várakozásokkal és összetett átmenetekkel teli út végét is jelentette, amely a régi oratórium 2017-es bezárásával kezdődött. A nosztalgia jellemezte 8 éven át azokat, akik a gondtalan gyermekkor emlékeivel nőttek fel egészen november 18-áig, amikor Lázaro Yu Heung Sik bíboros, a papi dikasztérium prefektusa véglegesen jóvá hagyta az új épület építését. Az új oratórium projektjét Alessandra Mastro Giacomo építész tervezte, és Carlo Valentini építész hagyta jóvá. A korábban különálló és olykor praktikusnak nem mondható tereket barátságos, több célú terekké alakították át. A tegnapi fiatalok, mára már befutott szakemberek és fiatal nyugdíjasok önkéntes hozzájárulása is kulcsfontosságú volt a projekt létrehozásában. Nagylelkűen felajánlották képességeiket a bizottságnak a plébános támogatására. Hozzájárultak a mai fiatalok is, akik elgondolkodtató szavakkal fordultak a jelenlévőkhöz az ünnepségen. Tényleg elvesztünk? A Pán Péter mesében szereplő fiktív hely a Soha Ország korában, az a mágikus hely, ahol a gyerekek soha nem nőnek fel, újra felfedeztük önmagunkat közösségként. Falak nélkül megtanultunk összetartani. Tető nélkül megtanultunk otthon teremteni magunknak. Mert egy oratórium nem betonból születik, hanem azok tekintetéből, akik felismernek egy fiatalban valami értékeset. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
az Isten rám gondolt, rám gondolt, és én rá, ő meggyűrűzte galambját.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A közömbösség szakadéka tárul elénk a mai evangéliumban, de ha az életben kerül elénk, vigyázzunk, nehogy beleessünk. A gazdag ember és Lázár története elsősorban nem szociális kiáltvány, hanem lelki diagnózis. A bűn nem abban áll, hogy a gazdag bántotta volna Lázárt, hanem hogy nem látta meg nyomorúságos élethelyzetét. Elment mellette nap mint nap úgy, hogy közben nem vette ember számba. A legnagyobb szakadék nem a világban van, hanem a közöny miatt az emberi szívek között. A nagybölcs segít minket, hogy észrevegyük azokat, akikre máskor talán nem figyelünk. Talán éppen a házunk előtt fekszik a szükséget szenvedő ember, és ha ma nem halljuk meg segítség kérését, holnap már lehet, hogy nem lesz kinek segítenünk. Az evangéliumi történetben ezt olvassuk. Köztünk és köztetek nagy szakadék tátong. Ez a kijelentés a földi és a mennyei világ távolságára, az élők és a halottak közti távolságra utal. De másra is. a gazdag ember és Lázár közti távolságra, amikor még mindketten élnek. Köztünk és köztetek nagy szakadék tátong. Ez a közömbösség, a közöny pontos és fájdalmas leírása. A gazdag ember szeretne másokat figyelmeztetni, de már késő. Mi azonban még ma halljuk meg Isten szavát. Ma még odaléphetünk a Lázárokhoz. Segítsen minket a nagybőti időszak, hogy újra figyelmesek és érzékeny szívűek legyünk. Ahol a szeretet cselekszik, ott a szakadékok eltűnnek.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első csütörtöki szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 57-es számú énekét énekeljük a szentmise elején, amely így kezdődik, buzgó szívvel ünnepeljünk. Az első verszak után majd az 5. és a 6. verszakot is elénekeljük. Ezt követően az Éneklőegyház 157-es számú éneke következik, imádlak és áldlak Isten rejtelem kezdő sorral, és befejezzük a mai szentmisét az oltári szentség himnuszának eléneklésével. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Fagyuram énekeskönyv 57-es, az Éneklőegyház 157-es, valamint az oltári szentség himnuszát énekeljük a mai első csütörtöki szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.
Szívtörődve